Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat harmadik előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged első szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon tekinthetik meg. Rövid összefoglalóját a Szegedi Egyetem című újságban olvashatják. A sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu Szabad Egyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Botos Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar pénzügy szakcsoport, valamint a Pánzmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet egyetemi tanára. Botos Katalin 66 éves, 45 éve kötöttek házasságot férjével, dr. Botos Józseffel, aki kutatásaiban legszorosabb munkatársa. Nagy családban élnek, 3 gyermekük, 11 unokájuk van. Szülei banki tisztviselők voltak, innen ered a pénzügyekhez való érzéke, de bölcsész tanárnak készült. Talán ennek következménye vonzódása az irodalomhoz, a történelemhez és a nyelvekhez. Szinte minden pénzügypolitikai területen dolgozott, negyed századot töltött a pénzügyminisztériumban, illetve a hozzátartozó intézményekben. Dolgozott bankban, kutatóintézetekben, köztük a rendszerváltó műhelyben, a pénzügykutatóban, és rövid ideig az Agrárgazdasági Kutatóintézetben is. Így számos területtel ismerkedett meg, az agrárpénzügyektől a nemzetközi pénzügyekig, a közpénzügyektől a monetáris politikáig. Szenvedélyes tanárnak tartja magát. Szakmai pályája kezdetétől a 90-es évek közepéig tanított a Közgazdasági Egyetemen és más felsőoktatási intézményekben, így az ELTE-n is. Az utóbbi majd másfél évtizedben főhivatású professzor Szegeden és párhuzamosan a Pázmányon. Volt politikus, képviselő, a rendszerváltó kormány tagja és az Állami Bankfelügyelet 2006-ban Prudencia díjjal kitüntetett első elnöke. Érdeklődési köre széles, a múlttól a jövőig, a jogtól a gazdaságtörténeten át a közgazdaság elméletéig terjed. Széles körű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett, számos külföldi egyetemen tanított. Megalapította és fél évtizedig vezette a Pázmány Egyetemen a történettudományi doktori iskolát. Gazdasági kurzust visz a PPKE jogi karának doktori iskolájában. Most legfőbb feladatának a Szegedi Tudományegyetem közgazdaságtani doktori iskolája vezetését tekinti. Az Alföld szerelmese, a Csongrádi borvidéken kiváló vörösbortermő kisgazdaság tulajdonosa. A zene is nagyon közel áll hozzá, lánya az operaház művésze. Szívesen ír publicisztikát, aktív a közéletben. A Metaökonómia Alapítvány és a Pázmány Alapítvány kuratóriumi elnöke. Felkérem Botos Katalin professzorasszonyt, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a bemutató szavakat, és köszönöm azt is, hogy ilyen szép számmal megtisztelték előadásomat, amelyet élőben reprezentálok. Tudnilik, eredetileg a demográfiai változások helyett az előregedés gazdasági hatásairól akartam beszélni, hát íme. Az előadás, felteszem, nem csupa közgazdász hallgató áll előttem, hanem remélem, hogy sokan az egyetem más területeiről is, ami azért is nagyon fontos számomra, hiszen ez az előadás valóban multidisziplináris jellegű. Egyaránt érdekelhet statisztikust, matematikust, orvost, történészt, jogászt, bioetikust, gerontológust, tehát azt hiszem, olyan sok területtel áll kapcsolatban, ami talán jogossá teszi, hogy a Szabad Egyetem széleskörű hallgatóságra számító előadásainak egyik évé legyen. De mivel nagyon széles kört fog át, ezért óhatatlanul képtelen leszek beleférni az időbe, majd le fognak inteni, erre számolok. Igyekszem persze moderálni magamat. Kérem, hogy nézzék el az emiatt elkerülhetetlenül felmerülő felületességet. Ennél többet tudnék talán a részkérdésekről, de nem fér bele ebbe az időbe. Bevezetésül azonban, miután Magyarország egy olyan ország, ahol a tudomány az a tudomány, amit az egyik ember a másik könyvéből kimásol, és lehetőleg külföldi legyen az illető, én azokat a gondolatokat, amiket én magam is el tudtam volna mondani, hadd idézzem egy német író könyvéből. Erős összefüggésben van témánkkal. Az idősek jelenleg még kritikus tömeget alkotnak. 5-10 év múlva azonban, amikor a hirtelen változás bekövetkezik, egy csapásra egy megváltozott társadalom jelenik meg majd az egyes emberek látókörében. Milyen gyakran emlegetik az emberek, hogy az öregség hirtelen tör rájuk és felrázza őket. Az ember hitetlenül nyitja ki a szemét, mintha nem is figyelmeztették volna évekkel ezelőtt arra, hogy megöregszik. Az emberi történelemben először fordul elő, hogy az idősek száma meghaladja a gyerekekét. Az emberi történelemben. Tehát akkor azt mondhatom, hogy egy rendkívül kivételes korszakhoz értünk. Szedjék össze magukat, és legyenek nyugodtak, mert önök is ezek közé az idősek közé tartoznak, akikről a könyv szól. A címe egyébként a Matuzsálem összeesküvés. Életünk nagy feladata még mindannyiunk előtt áll. Talán gyengébbek lettünk, mint most, de mi leszünk a többségben. A lelkünkről van szó, nem az érzelgőségről, öntudatunkról és biztonságunkról, és ezzel együtt annak a társadalomnak a stabilitásáról is, amelyben élünk. Még számos hasonló, igen, bölcs gondolat olvasható ebben a könyvben, nem reklámot hajtok neki csinálni, de ajánlom mindenkinek, hogy olvass el. Egyik olyan mondat, amit most így fejből idézek, hiszen magam gondolata is lehetett volna, hogy a demográfiai helyzet változását ezen belül az előregedés jelenségének bekövetkeztét nagyobb biztonsággal meg lehet jósolni, mint az ökológiai katasztrófa közelettét, márpedig azért ezzel most ugye már zöld pont ott, nagyon sokfele foglalkoznak, a növekedés határai elkerülhetetlenül elég nagy közelségbe érkeznek. Remélem, elég ügyes leszek a technikához. Ez az öregkor, az úriember állítása szerint, azoknak a kora, a mostani öregek, most mennek nyugdíjba, akik ezt az új világot megteremtették, akik feltalálták az informatikát, megtanulták alkalmazni, na én éppen, hogy csak alig. De mindesetre ez is egy fantasztikus dolog, hogy az a generáció megy majd nyugdíjba, és él még 10-15-20 évet, attól függ, melyik országot fogta ki, amikor megszületett, aki nagyon aktív volt, és nagyon sokat változtatott. Mi a bánatot fog csinálni 15-20 évig? Az előadás felépítésében próbálom követni a területi szűkítés elvét, vagyis a világ jelenségeiről egy pár szóval utalnék, és eljutnék egész Magyarországig. Szeretnék foglalkozni a demográfiai változásoknak a növekedésre, foglalkoztatásra, költségvetési egyensúlyra és a pénzpiacokra gyakorolt hatásával. Globális kép. Itt azt szeretném csak idézni, hogy amit általánosan az elkövetkező időszak demográfiai jelenségeiről mondanak, az az, hogy a népesség demográfiai struktúrája végtelenül átalakul, kevés lesz a gyerek, sok lesz az öreg, nagy fogunk erre még szép képeket látni. Ennek következtében, ez annak a következménye pontosabban, tehát először annak a következménye, ez az átalakulás, hogy a születések száma, vagyis a termékenység, nem tévesztendő össze, lesz majd szó a termelékenységről is, ez közgazdasági fogalom, tehát a termékenység, ugye, ami a hölgyek által vállalt gyerekeket, szülőképeskorú nők által vállalt gyerekeket jelenti, tehát annak a visszaesésével találkozunk, de egyidejűleg az életkor megnövekedésével, amely volumenében azt jelenti, hogy a társadalomban, a társadalom maga nem csökken hirtelen, mert nem tud, mert még az öregek soká élnek. Ehhez hozzájárul az is, hogy a háború után egy nagyon jellegzetes baby boom volt, sok bébi született, és azok épp most vonulnak nem csak nálunk, hanem Európa szerte, Amerika szerte nyugdíjba. Ebből az következik, hogy kevés gyerek, nagyon sok öreg, az időskorú a középkorú munkavállalók, akik a terhet igazán a vállalkon cipelik, mert ők dolgoznak, ő a dolgozó, a termelő, lenne az alapkő fönt tető, ismerik tovább? Ilyen a munkásság, parasság, József Attila írta. Szóval ők azok, akik a terhet a vállalkon viselik, ez most improvizáció volt. Világ népessége 2050-re, amint látják, hatalmas mértékben megnövekszik. József Attila még azt írta, hogy már 2 milliárd ember, most nézzük, most 6,7 milliárdnyian vagyunk, az adatokat nem jegyeztem pontosan, a közeli évekből származnak. ENSZ, európai statisztikai adatok keverednek benne, de bennünket most nem is más érdekel, mint maga a jelenség. Ez várhatóan 2050-re 9,2 milliárd fő emberre növekszik, mert hiába van itt nálunk Európában jelentős előregedés és termékenység csökkenés, látják, még én is bele botlom ebbe a szóba, és a termékenység világméretében is csökken. Ennek ellenére egy darabig a tehetetlenség erő következtében, na meg a fejlődő országokban lévő vallási szokások és egyéb szokások következtében, ahogy ezt szokták mondani, szeretik a gyereket, vagy legalábbis ami oda vezető út. Tehát a népesség, tehát növekszik, ennek a döntő része a kevésbé fejlett, ügyetlen voltam, vissza. Mondtam, hogy nem vagyok ebben szuper. Na kérem szépen, most ezt a pirosat kell megnyomni. Igen. A kevésbé fejlett régiókban következik be, vagyis a fejlettebb régiók népessége mindössze ebből a rengeteg összeg népességből 1,2 milliárdon stabilizálódik. De ez is csak azért, mert évi 2,3 millió személy bevándorlására lehet számítani a fejlődő országokból. Tehát van egy előregedő fejlett rész, egy stagnáló népességű fejlett rész, és egy dinamikusan növekvő fejlődő. Itt megint csak számtalan adatot látunk. Egy kicsit azt szerettem volna ezzel érzékeltetni, hogy a sok adatom az euróövezetből jön, mert az Európai Központi Banknak van egy rakás pénze, hogy csodálatos kutatásokat finanszírozzon, és ezért ott vannak euró adatok, tehát euró országokra vonatkozó adatok, azért nagyon sokszor mellé teszik az EU adatokat is. Nézzék meg, kedves jelenlévők, ugye az USA majd 300 milliónyi lakossághoz képest, azért ha már mi egybevetjük az EU tagokkal, akkor láthatjuk már azért mi már fél milliárdnyian vagyunk körülbelül, tehát súlyra, hogyha már olyan fejlett technikával és termelékenységgel ügyességgel rendelkeznénk, akkor már mi lennénk a világ legnagyobb hatalma, de egyelőre még bőven fölöttünk van USA. Japánnak ugyancsak egy nagyon fejlett, erősen előregedő ország, ugye gyakorlatilag egy 100 milliós, 120-130 milliós népességgel rendelkezik. Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy Európa népessége már eljutott oda, hogy évente 1 millió fővel fogy. Ázsiában, amely a világ legdinamikusabban növekvő területe, Kína ellenére is, az európai lakosság 9-szerese, az amerikainak több, mint 10... Jaj, ezt már megint megnyomtam. Na, most majd fog ez menni. Az amerikainak több, mint 12-szerese fog élni 2050-ben. Felfogtuk ezt, hogy mit jelent ez? Ázsiában abszolút népesség. Eddig is ott volt a népességnek a zöme, de most már érzékletesen látjuk, hogy mennyire oda tolódik át a népességnek a súlya. Indiában, ez egy érdekes dolog, erre felhívom a figyelmüket, hogy Indiában, ahol most körülbelül 1,1 milliárd ember él, Kínában pedig 1,3, a jelenlegi növekedési ütem szerint már 2030-ra India meg fogja előzni Kínát, mindenki tudja, hogy ott bevezettek egy gyermekszám korlátozási programot, egy családnak egy gyereke lehet. Ezzel drasztikusan megfogták a népesség növekedést. Szívesen beszélnék róla többet, hogy a vidéki területen ez azért nem áll fenn, mert hogyha lány született szegénynek elsőre, akkor mégis próbálkozhat ő kivételesen még egy fiúval, mert az ekeszarvát mégis nehéz lenne nekünk fogni, bár a szocializmusban megpróbáltunk ilyesmiket. Na, mit csinálok? Itt nagyon szépen lehet látni, hogy a földrajz szakosok vannak, azoknak külön a figyelmébe ajánlom, amit lehet látni, hogy a a népesség hol fog dinamikusan csökkenni, hol fog dinamikusan nőni, mely területeken fog stagnálni, és mely területeken fog ezek szerint nagyon gyorsan növekedni, és egyáltalán növekedni. Na, akkor most tovább lépünk. Ebből következik az, amit az előbbekben mondtam, hogy a régiók demográfiai súlya erősen megváltozik. Itt lehet látni, hogy mennyien élnek Ázsiában, és milyen kicsi a lélekszáma Európának, amelyben mi aztán tényleg porszem vagyunk. Ebből az előbbiekben elmondottakból, amit már említettem, fakad, hogy kevés gyerek születik, sokáig élnek az öregek, hogy mindenütt nő az időskori függőségi hányad, és ez mindenütt nő. Tehát Ázsiában is nő. Nézzük meg, mi a helyzet szorosabb környezetünkben, Európában. Hát itt a baby boom generációja közelít a nyugdíjhoz. A termékenységi ráta, tehát a hölgyek által várat, szülőképeskorú hölgyek által várat gyermekek száma viszont 60 óta a felére csökken, és már jó ideje alatta marad a népesség újratermelődéséhez szükséges mértéknek. 2,1 gyermek kellene átlagosan legyen ahhoz, hogy a népesség száma maradjon. Ez az 1,2 milliárdnyi fejlett országokbeli ember egyáltalán maradjon. Az a fél milliárdnyi európai, hogy maradjon. Ehhez az kéne, kedves hölgyeim, hogy két darab, esetleg időnként néha három gyermeket vállaljanak. Hogy mégsem csökkent maga a népesség, amit már utaltam rá, azért, mert kitolódott a várható élettartam Európában az elmúlt 40 évben 8 évvel. Ezeket csak gyorsan mutatom, mert az idő rohan, mindenütt csökkennek a termékenységi ráták. Nyugat-Európa, Dél-Európa, Észak-Európa, ott kevésbé, a jó svédek, ugye? Közép- és Kelet-Európa a legjobban. Nem tudom, hogy hol jönnek még majd ezek a szlájdjaim, lehet, hogy kiirtottam őket, de még majd valószínűleg látni fogjuk őket. Azt szoktam mondani, hogy a legjobb születés szabályozó a kapitalizmus, fejlett országokban születik a lehető legkevesebb gyerek, és kevesebb, mint amennyi a népesség újratermelődéséhez szükséges lenne. Ennél jobb születés szabályozás csak az, történészek figyelem, ha a kommunizmus megelőzi a kapitalizmus, és a kettő együtt jön, na akkor esik a legnagyobb mértékben a várható gyermek létszám. Két materializmust, két anyagiasságot, kétfajta furcsa világszemléletet már végképp nem bír el szegény kelet-európai és ezen belül magyar társadalom, mert szeretném mondani, megelőlegezem, hát ha nem érek a végére, hogy a legrosszabbak a magyar perspektívikus mutatóink lesznek. Végre valamiben világelsők vagyunk. Várható élettartam az EU övezetben, Egyesült Államokban egyaránt nő. Nézzék csak meg, milyen érdekes. Nem jó, Katika, ide. Igen. Bocsánat. Különben olyan zavarba jövök, hogy... Na tehát, tetszik itt látni, hogy itt a várható élettartam növekedése, bárhogy amilyen statisztikával számoljuk is itt, itt Európában 85 év, most képzeljük el, 66 évesek, még van 19 éve, ma Isten adja. Addig kell önöknek valahogy eltartani engem, mert akárhogy is mondjuk, hogy én igyekszem rá spórolni, majd meg fogják látni, hogy ennek a jelentősége nagyon fontos, de önök nélkül nem megy, egyedül nem megy, egyedül nem megy, a fiatal generációk nélkül nem megy. Az Egyesült Államokban ott agyonhajtják ők is magukat, nézzék, nem jönnek van sokáig, mint hogyha ennek a Hillary Clintonnének volna valami igaza abban, hogy az egészségügyi szolgáltatás bár rohadt rá, bocsánat, nagyon drága náluk, de mégsem elég hatékony ezek szerint. Azt mondja, tovább megyünk, igen. Itt nagyon jól lehet látni, hogy az EU-ba melyek azok a tényezők, amelyek ehhez a jelenlegi negatív outcome-hoz, végső eredményhez, bocsánat, magyar szakosok, ez a végső eredményhez vezetnek, nevezetesen a halálozás stagnál, az sikerült az egészségügy fejlesztésével ilyenek az orvosok megállítani. A birth az azért csökken, ebben nem biztos az orvosok a ludasak, bár hát nyilván közreműködnek ők is benne. Amit látják, a natural increase és a természetes növekedés az csökken tendenciában erősen, és mivel van egy kis bevándorlás, az meglöki, és ezért a végső eredmény még nem olyan drámai, mint amilyen lenne, hogyha nem jönnének a bevándorlók sok-sok gyerekkel, és mindenféle feszültséget hozva Európába. Olyannyira, hogy a népesedés, mint amit említettem, csökkenésbe megy át nálunk, annyira csökken, hogy már mínuszban van, nem csak az ütemek csökkennek, az USA-ban egyelőre még csak az ütemek csökkennek, következésképpen a népesség még nem. Ugyanezt mutatja ez a gyönyörű szlájd, csak azért akartam, hogy lássák, mert nagyon szemléletes. Ez is azt mutatja, hogy a születésszám csökken, ezzel szemben a halandóság nő. Mindennek következménye egyértelműen az előregedés. Ahogy említettem, a migráció befolyásolja, és hát a nemzetközi tőkeáramlás is. Számítások szerint ahhoz, hogy, mert ugye, hogy dolgozni tudjanak ide jön, ahhoz kell a tőke is. Stabil, hogy a munkaerő kínálat stabil maradjon 2005 és 2050 között, 1,5 millió bevándorlóra lenne szükség évenként, 1,5 millióra az EU 25-ökben, akkor még 25-ök voltak, amikor ez a számítás készült. A bevándorlási szcenáriók és az EU politikái azonban nem szeretnének nagyon sokat, sok migránst befogadni. Nagyon sok belőle a probléma, gondoljunk Párizsra, párizsi negyedeknek, külső negyedeknek a bevándorlott lakosságára, vagy a törökökkel kapcsolatos feszültségekre. Úgyhogy szeretnék megoldani ennélkül a dolgokat, de majd meglátjuk, megye nekik. Itt is a migrációs adatokat látjuk, hogy szó sincs arról, hogy valami csak növekvő ütemű migrációra számítanának sehol. Következésképpen Európa előregszik, a 65 év fölüttiek aránya a munkaképes korúakhoz az elkövetkezendő 40 évben mintegy megkettőződik, vagyis amíg 2005-ben 2-3 vagy talán még több munkaképes korúra jut egy időskorú eltartott, szűk fél évszázon belül minden második emberre. Ezt önök még föl se tudják fogni. Mikor ide jöttünk, férjem mondta nekem, hogy te egy nagyon szemetes példa talán lehet a ifjúság számára érzékeltetni, amit ez a úriember is, Schirmacher nevű úriember is írt, hogy egyszerűen pszichológusok, figyelem, egy társadalompszichológiailag egy nagyon érdekes jelenség az ifjúságnak a utálata az öregek iránt kezd megnyilvánulni. Közömbösség, akkor még jó helyen vagyunk a közömbösség. Ezt jól mutatja a közömbösséget. Én Budapesten nagyon sokat utazom, nem csak kocsival, és a fülük botját nem mozgatják átadni a helyet. Na most én nem azt mondom, már Kosztolányi is írt egy nagyon szép verset az öreg asszonyról a villamoson, hogy nem jut eszedbe az édesanyád, írja a képzeletbeli fiatalabbnak. Tehát volt ez máskor is, nem akarom én túl dramatizálni, most egy nagyon rossz korban jön, de azért ez egészen egyértelmű, hogy a fiatalokat idegesíti. Nem véletlen, hogy az ENSZ, nem is az ENSZ, Világbanknak egy tanulmánya azt a címet adta Kelet-Európát kutató munkájának, From Red to Grey. Tehát a vörösből a szürkébe megyünk át. Nem elég nekünk, hogy nyakunkon volt az elmúlt 40 év pazarló és rossz politikája és gazdaságpolitikája. Most egy olyan korszakba érünk, amelyet nem a zászlók piros színe jellemez, hanem az időskorok, tessék megnézni jobban, őszhaja. Red to grey. A gazdasági függőség egy fontos szó, amivel meg kell ismerkednünk, mert hogyha ténylegesen foglalkoztatottakhoz viszonyítjuk az időskorok arányát, mert hiszen a ténylegesen foglalkoztatott termel jövedelmet, az fizeti a TB-t. Egyáltalán attól lehet várni, hogy bejöjjön a kórházba és megtörölgesse a homlokomat. Tehát a gazdasági függőség még súlyosabb, és ebben fogják majd meglátni azt a drámai előrejelzést. Tényleg nem sokkolni akarok, de a tények maguk sokkolóak, amelyben Magyarország oly nagyon az élre tör majd. Időskorú függőségi ráta itt szépen mutatja azt, hogy 1:2 lesz az arány. Tehát nagyon, nagyon nagy teher lesz az időskorú a fiatalok számára. Képzeljék csak el, hogy a 80 évesnél idősebb népessége EU-ban már 50 millió lesz, tehát 1/10 annak a mostani 500 milliónak. Na de hát ezek már aztán tényleg olyanok, mint a csecsemő. Öreg ember, nem vén ember, de hát láttam én már 80 éves embert is nősülni, 65-öt gyereket csinálni, szóval láttam én, hogy nem vén ember, tényleg van egy ilyen nagybátyám. Tehát 11 éves kislánya van most. Tehát csak azt mondom, hogy azért 70 fölött, 80 fölött Már inkább jó lesz, hogy idős gondozót veszel feleségül, ugye, a szociális nővér. Mert már teljes mértékben arra nem lehet tőle várni még az se, hogy a kertbe túl sokat motyogjon. Tehát, hogy önmagát ellássa, vagy netán fenntartás céljából kis házi gazdaságot csináljon. Bár a fák állva halnak meg, én szeretném, hogyha így érne utol majd a vég, hogy még tevékenykedem, de hát ezt mondjuk megjósolni nem lehet, csak ha nagyon siet. Ha a ténylegesen foglalkoztatókhoz viszonyítunk, tehát a helyzet még rosszabb, a gazdasági függőség a 95 évi 0,9-ről 1,2-re emelkedik, ha nem valósulnak meg eredményes reformok az EU-ban. A munkaképes korú népesség különösen csökken Európában. Nézzék meg, Európában abszolút a mínuszban vagyunk. Úgyhogy az, aki dolgozni képes. Most egy kérdés, aki képes, az akar-e? Ha akar, ugye akkor munkát keresők közé tartozik, akkor aktív. És tud-e? Mert ha nem tud, akkor munkanélküli lesz belőle, mindjárt látni fogjuk ezeket is. Függőségi hányat tehát, ahogy említettem, mind az euró érában, mind az Egyesült Államokban nő nálunk sokkal jobban. Miért? Mert Európában nincs akkora aktivitás, mint Amerikában, tehát kevesebben akarnak dolgozni, és kevesebben dolgoznak végül is ebből a munkaképes korú egyébként is kisebb arányú, már az előbbiekben látok kisebb arányú népességből, elég magas a munkanélküliségi ráta, most ez a number one enemy, ugye az első számú közellenség, első számú ellenség a munkanélküliség Európa szerte, az infláció szokott lenni a másik, a kettő között megy, közgazdászok tudják, a küzdelem, hogy melyiknek az árán javítsunk egy kicsit a másik mutatón. Ami azonban nagyon szomorú, és ez önöknek, fiataloknak nagyon tanulságos lehet, hogy Európában, hogy megnézzük a munkaképes korú korosztályokat kicsit kor szerint, azt láthatjuk, hogy csomó országban a fiatalok aránya, mi az a csomó ország, tessék, nézzük meg, 7-es Itália, ugye, 8-as, hát Luxemburg nem van izgi, de Grész, az is nagyon alacsony. Tehát az olaszok, görögöknél alacsony a fiatal korúak, demográfiai korosztály súlya, tehát kevesen vannak ezek a gyermekcsék, de nézzük csak meg, Grésznél milyen jó magas a munkanélküliség. Nézzük meg, hogy Itáliában milyen jó magas köztük a munkanélküliség. Tehát még szerencsé, hogy nincsenek többen. Ez biztos, hogy hatással van arra, hogy a családok milyen gyermekvást terveznek be. Őszintén megmondom önöknek, hogy megnéztem a műsoron kívül, ja Isten, kifutok az időből, megnéztem az olaszoknál milyen a családi jövedelem transzferek helyzete, hát ott a nyugdíjasok segítik a középkorú és fiatalokat. Nem úgy, hogy a munkaképes kor, mert rengeteg köztük a munkanélküli, és ezeket is a nyugdíjasok segítik. De hát akkor úgy látjuk, hogy ebben gond lesz, mert egyre kevesebb lesz a következő munkába lépő korosztálynak az aránya is. Közép-Európa trendjeit, mondtam, hogy még visszahozom ezeket csak azért, hogy lássák. Szeretném, hogyha itt azt megnéznék, hogy körülbelül milyen százalékpont alá megy ez a bizonyos fertilitási ráta. Tehát, hogyha a termékenységi vagy fertilitási ráta itt kéne legyen kettő fölött, nézzék meg egész Európában már mióta alatta van, és nagyon jó közel van a 1,5 alatt már jócskán. Na nézzük, mit mutatnak a többiek. Dél-Európában tetszik látni? Még jobban alatta van. Nem akarok viccelni, de nézzék meg, még jobban alatta van Dél-Európában. Észak-Európában kicsit kevésbé, mert nézzék a 2-es értékhez vannak, akik egy kicsit közel vannak, tehát a 1,5 fölött vannak. Észak-Európa egy picit jobb. Na és akkor ez a kedvencem, hát idézőjelbe téve, szomorú kedvencem, a termékenységi ráta kelet-közép Európában, hát már mindjárt a padlót fogjuk. Tetszik látni? Ottni. Hungaryt nézzük meg, hát itt vagyunk. Nem mi vagyunk a legrosszabbak, ezek az újdonan sült, felszabadult szovjet országból kivált Észtország, meg Litvánia, meg ezek még jobban alámentek őket, még jobban megviselte a kommunizmus terhe, még jobban örülnek a szabadságnak, még jobban szeretnek jól élni, azt meg igen zavarja, hogyha a gyerek abban teher. Tessék nézni, a szovjet, volt posztszovjet térségnek az országaiban, mindenütt, szinte mindenütt csökken a népesség. És tessék felfigyelni arra is, kedves tisztelt nézők és tisztelt közönség, hogy a muhamedán vallású országoknál nem következik be. Sajnos ez az előadás nem ad nekem alkalmat. Nagyon örömmel tartanék egy másikat még, amely Huntington nyomán, nem föltétlenül az ő gondolatai alapján, de avval egybecsengően megmutatja az ideológia háttér fontosságát, nem csak ebben, hanem számos más gazdasági kérdésben is. De itt világosan látszik, ők nem csökkenek, de azért náluk is nő az öregek aránya. Tehát nem csökkennek, de az öregek aránya ezeknél is nő, mert ez mindenkinél nő, ahogy látják. A szürke az öregek aránya. Növekedése. Szeretném, ha ezt megnéznék, demográfusok ennél különbet tudnának produkálni, nyilvánvalóan statisztikus kollégáim, de azért is szeretném megmutatni, hogy egy korfában, itt Közép-Európából Ausztriát vettem ki, mert ebben nagyon sok érdekességet meg lehet látni. Nyomon lehet követni a nagyválságban elbátortalanodott, nincs kedve az embernek családot gyarapítani, amikor munkája sincsen. A világháború visszaesései is mutatkoznak. Nézzék csak ezt a mutatót meg! Milyen érdekes, kedves történész barátaim, az Anschluss nyomán a gyerekcsinálási kedv megnőtt. Hát mi vagyunk a legfasisztább ország? Nem mutatható ki nálunk ez. Egyáltalán. Tehát csak azért mondom, hogy mire nem képes a interdisziplináris megközelítés. És amint látják, nagyon szépen visszaesik a népesség. Már a 70-es években, aztán a 90-es években még inkább. De ilyen furcsa csonkolt alsó ágú fenyőfa képét alakítja a korszerkezet. Ez is tanulságos, az osztrák statisztikai hivataltól vettem át ezt a kis elemzést, csak átírtam itt ott. Amit látják, ez azt mutatja, hogy mennyi a oktatásba töltött idő, tehát az a kevés gyerek is nagyon sokát tanul, nem akar dolgozni már, bocsánat, hál' Istennek, hogy mód van rá, felsőfokú végzettséget is szerezhet, és még utána egyet, meg még utána kettőt, és utána sokáig élnek. Most láthatják, hogy a korábbi időszakban, 71-ben, nem olyan régen volt ez még. Én már akkor javában Moszkvába utazgattam, és nemzetközi tárgyalásokat folytattam. Már felnőtt ember voltam. Nem olyan régen volt ez. És ekkor még 44 évet töltöttek a munkában az osztrák sógorék, most tessék nézni, már csak 36-ot, de és akkor nem olyan rettentő sok öreget kellett a vállukon eltartani, hát meg még ugye a gyerekek is csak 17 éves korukig jártak iskolába, aztán már mindjárt mentek be a gyárba melózni, vagy nem tudom hova, a paraszgazda mellett tehenet fejni. De egy a lényeg, hogy nem volt akkora teher az eltartása az embereknek. Magyarországi adatokra ugrottunk, elfelejtettem persze fölírni, magyarországi adatokra ugrottunk át, itt azt látjuk, hogy a természetes szaporodás és a természetes fogyás azoknak a halálozási és születési rátáknak a következtében mit mutat, azt minden esetre mutatja, hogy itt mi már szépen átmentünk, ugye 60-as évek után átmentünk a természetes fogyásba. A magyar társadalom szerkezetéről is megnéztem a korfát, megmutatom önöknek, azért nagyon érdekes, mert rávetítette a statisztikai hivatala 49-es adatokat, ha jól emlékszem. Nézzék csak meg, hogy akkor még mennyivel szélesebb volt a megszületett gyermekek aránya, hogy összement ez a mostani 2000-es időszakra, hogy összement abban az évben született gyerekek aránya, 49-ben még ennyi gyerek született. Tehát addig még a fenyőfa olyan volt, mint ahogy biztos láttak már az erdőben, gyönyörű, földet söprő, alsó ágú, széles fenyőfát takarta a földet. Itt már ezeket az ágakat most már lecsonkoltuk. És hát itt is számos jelenségnek az adatai, világháborúnak az adatai is jól tükröződnek a korfában. Ha korcsoportok szerint nézzük, akkor itt is látható, hogy bizony erőteljesen nő az időskorúaknak az arányát. Ezt a vak is látja, hogy itt átmentük csökkenésbe már, de azon belül az aránya az öregeknek nő. Magyarország tehát szomorú rekordot produkált, de egy dologban azonban az érre törtünk. Sajnos az időskorú népesség arányában, és különösen akkor, hogyha a munkaképes korban lévők helyzetét nézzük, tessék ezt ténylegesen munkába állókat nézzük, tessék ezt a képet megnézni, és most őrült gyorsasággal megnézem, hol tartok, hűha. Meddig beszélhetek? 50-ig? No, akkor majd szóljanak rá. Tehát ez a úgynevezett időskorú függőségiráta, itt azt láthatják, itt Magyarországot nem tüntették fel, de Olaszországgal mindig nagyon szépen együtt vagyok. Az Olaszországgal az ember mindig a bambinók jutnának eszébe. Hát, tehogy vannak bambinók, ugye? Nincsenek ennek következtében az időskorú függőségi ráta, az időskorúak aránya a munkaképes a 20 év fölöttiekhez, vagy 15, vagy 20 év fölött, itt 20 év fölöttieket veszik. Ehhez ez az arány Japánban, ahol nagyon előregszenek az emberek, és Olaszországban a legrosszabb. De ha azt nézzük az úgynevezett economic dependency ratio, tehát a gazdasági függőséget nézzük, akkor tessék nézni, ki van ott legfölül. Magyarország. Tehát ha minden változatlan marad. Azért vagyunk itt, most én azért tartom ezt az előadást, hogy ez ne maradjon változatlan, de hogyha ezek a trendek, amik ma kirajzolódnak, ha változatlanok, akkor abszolút az élre törünk, magunk mögé utasítjuk a zöld-fehér-pirosakat, a piros-fehér-zöld. Hát most már szorosabban vett gazdasági hatásokat térünk, nagyon fog rohanni, ez már talán a közgazdászhallgatókat érdekelni jobban, de ők jöjjenek el majd hozzám különböző speciális kurzusaimra. Itt önöknek szeretném elmondani, hogy nagy probléma maga a népesség növekedése is, hiszen az ökológiai problémát alapvetően az okozza, hogy a footprintünk, biztos ismerik ezt a kifejezést, az emberiség által okozott igény a föld javai iránt már meghaladja a föld teljesítőképességét. Ha mindenki úgy akarna élni, persze, mint a nyugati világban élnek, de most kérdés, hogy akkor megoldja-e ezt a kérdést, hogy a kínaiak gondolják, Deng Xiaoping azt gondolta, hogy ha egy gyerek lesz egy családban, akkor megoldódik a éhezés és ez a ellátási probléma Kínában. Vajon ténylegesen ez egy megoldása a csökken népesség, vagy ez is okoz gazdasági problémákat? Egyesek azt mondják, hogy igen, életszínvonal visszaesést fog okozni, mások azt mondják, hogy nem, mert a tőke és a munkaerő, az innováció, a tőke és a munkaerőhöz képest a gazdasági növekedésre a legnagyobb hatású az innováció. Hát persze, ahhoz is képzett, zseniális, fiatal ifjak kellenek, akik majd az innovációra fogékonyan ezt az innovációt valóban hozzák is. Úgyhogy azért azt gondolom, hogy nem lehet garantálni, hogy a mai világban csak azok a zsenik születnek meg, akik majd ezt az innovációt biztosítják a társadalom részére. Hát ebből sokat nem látnak, ezt csak én látom, és én majd itt mondani fogom, hogy itt az euróövezet növekedésében, amely az 1961-től 2000-ig láthatólag, szemmel láthatólag, egyfőre jutóan is, meg összességében, a GDP volumen egészében is csökkenő ütemű, átlagos növekedési üteme csökken. Tehát még nem csökken maga az érték, de a növekedés üteme csökken. 4,5-ről 1,9-re. Azt is fontos látni, hogy ebben nagy szerepe van a labor productivity-nek, ami nyilvánvalóan összefüggésben van a tőkével és az innovációval. Tehát valóban a termelékenység, tehát nem termékenység, a termelékenységnek van nagy szerepe. Az USA-ban is a tendenciák hasonlóak, habár ott azért szerepet játszott a working age population, tehát annak a munkaképes korú népesség növekedési üteme is, tehát jött utána a népesség, és csak ehhez képest jelentős a munkatermelékenység növekedése. Minden esetre a keleti országokra, a World Banknek, világbanknak a tanulmány alapján a keleti országokra is kimutatható, hogy a munkatermelékenységnek nagyobb hatása van a növekedésre, mint magának, az idősödésnek egyelőre. Tehát egyelőre még át lehet hidalni a problémákat azzal, hogy átveszünk a technikát, innoválunk, és ténylegesen a termelékenységet javítjuk. Az idősödésnek számos problémája van, amire itt most nem tudok kitérni, meg nagyon szeretnék, mert magára az is roppant érdekes, hogy a munkaerőpiac szűkülése valóban hogy fog hatni a GDP-re. Tudnak-e az öregek dolgozni? Lehet-e azt mondani, hogy bővítsük a munkaerőpiacot úgy, hogy öregek is lépjenek be bele? Láttuk az időskor és a fiatalkorú foglalkoztatás konfliktusát, hiszen a fiatalok nem találnak munkáját, akkor most mondjuk az öregeknek, hogy dolgozzanak még tovább, és akkor hol dolgoznak a fiatalok? Nekem már mondták az fiatal emberek, hogy azért nincs munkájuk, mert én még dolgozom. Komolyan? Nem, Szegeden is nem itt. Tehát ugye az is egy tény, hogy az oktatáspolitikában a fiatalok tovább tanulnak, viszont kevesebben vannak. Ez költségeket egyrészt növeli, másrészt csökkenti. A gyermekvállalás különböző ösztönzése több országban felmerült, nálunk ugye már Fekete Gyula jóvoltában már elég régóta különböző formáiban élen járunk, de hát a büdzsét ez azonban terheli, úgyhogy kérdéses, hogy bírjuk-e? Lesz-e miből? Két fontos területre való hatását akarom még igazán kimutatni, tehát nem tudok belemenni a növekedés, nagyon bonyolult, és a foglalkoztatás szintén bonyolult kérdéskörébe, ami az előregedéssel kapcsolatban lehet. Két nagyon fontos területre utalnék, egyik az államháztartás felborulása, mindenki tudja, erről szól most már 10 év óta a dolog, hogy a nyugdíjrendszereket nem bírjuk eltartani, ugye a felosztó kirovó rendszerbe esetleg mi csináljunk, reformot csináljunk, áttértünk mi, de ez minden más európai országban is napirenden szereplő kérdés. Szemmel látható, hogy az idősödés az egészségügyi kiadásokat növelni fogja, időskorú ápolási kiadásokat növelni fogja, mondtam, az oktatási kiadásokat nem annyira. Ezt csak azért villantom fel, hogy én emlékezzem rá. Történészeknek ajánlom a figyelmükbe, ugye Bismarck volt, aki bevezette a társadalombiztosítást a társadalmi béke érdekében, de egész más társadalmi helyzet volt akkor, akkor még sok gyerek volt, sok fiatal volt, sok munkaképes korú lépett be, tehát azoknak a járuléka el tudta tartani. Csak megemlítem, hogy a társadalombiztosításnak Botos József tanárul az egyetemnek szintén szokott itt tanítani, ő volt a társadalombiztosítás vezetője, ő szépen bemutatta, hogy a társadalombiztosításnak 5 alrendszere volt, mert ugye volt nyugdíjbiztosítás, munkái, baleseti, betegellátás, anyasági ellátás és a második világháború után a munkanélküli biztosítás. Most ma nálunk nem mindent a TB finanszíroz, munkanélkülit például a szociális kiadások köréből, de egy biztonságot teremtett, csak hogy ez az, amit én szeretnék hangsúlyozni, hogy a TB, a társadalombiztosítás függvénye a demográfiának, de vissza is hat arra. Ha egyszer egy individuális társadalmi filozófia felé mozdul, filozófusok figyelem, a filozófia felé mozdul el az elanyagiasodott európai világ, akkor ebből az következik, hogy számol, hogy a gyerek az teher, de nem baj, ha nincs, mert addig kellett, hogy eltartsa. Most jöttünk ide Csongrád felől, Szegedre, a tanyavilágon át, mindenütt láttam, nagyház, kisház, tanyáknál is, még a kis vidéki falvaknál, nagyház, kisház, kisházba élnek az öregek, nagyháza a fiatalok, és ez természetes cserélődés volt. Eltartották az öregeket, kisházban, de eltartották még. Most kérem szépen, nem szükséges, menjen ahova lát, a gyerek már 16 éves kától akar, menjen önállósan, mert nem is bírja el ezeket az öregeket, akik mindenbe beleszólnak. Zéró tolerancia van, kérem, ebbe a társadalomban. Igen, fölösleges teherként értékeljük a gyerekvállást, kedves barátaim, és még csak meg se ítéletem én, mint közgazdász, a társadalom egyes tagjait, mert azt mondhatom, hogy legalább tudnak számolni. Csak szomorú következményekkel, időben elére, dinamikusan nem számolnak. Sőt, arra sem, hogy az egyéni optimum keresés, ez már régen bebizonyosodott, nem biztos, hogy a láthatatlan kézzel meghozza a társadalmi optimumot. Ez az úriember Konrad Adenauer volt, akinek volt egy tanácsadója, demográfus Wilfried Schreiber. Azt mondta neki, hogy jaj, felépítjük ezt a szociális rendszert, hogy megnyerjük a választásokat, ugyebár, de ne ígérjünk olyan magas nyugdíjat az embereknek, mert nem fogjuk tudni finanszírozni. Lehet, hogy magának igaza van, mondta Adenauer, de kinek kell megnyerni a választásokat, magának vagy neked? Pedig ez egy kereszténydemokrata bölcs politikus volt, mégis rövidlátó volt a dolgok folyamatok hatásának a felmérésében. Túlvállalta magát a német gazdaság, és most issza a levét. Olyannyira szeretném mindenkinek a figyelmét erre felhívni, annál is inkább, mert tesztkérdés lesz a téma. Felhívnám a figyelmet arra, hogy felelevenedtek a mai világban a Schreiber úrnak az ötletei. Ma felkarolta a Bund Katholischer Unternehmer, tehát a katolikus vállalkozók szövetsége, Németországban ezt felkarolta, hogy elő kéne hozni, Schreiber ugyanis azt javasolta, hogy kétféle járulék legyen, amit mindenki fizet, egy a gyerekek, úgynevezett Jugendrente, és a másik az Altersrente, tehát az öregeknek a járuléka. Na most kérem szépen, ezt persze nem vezették be, mert ez túl soknak tűnt akkor. Azt úgy csinálták, hogy beszedik, és akkor a Jugend kapja meg, tehát a fiatalság megkapja a részét. Itt felhívom a figyelmet arra, hogy ez a gondolat messze nem valami politikai lózunk, messze nem azon múlik, hogy a katolikus Unternehmer Verband tűzte ezt a zászlajára. Amerikában is egy nagyon érdekes könyv, most jelent meg, nemrég foglalkozik ugyanezzel a kérdéssel. Azt mondják az amerikai kutatók is, hogy a demográfia alapvető problémája, a fertiltás visszaesése Amerikának is olyan súlyos politikai kérdést fog jelenteni, amivel föltétlenül foglalkoznia kell minden politikusnak. Tehát ez világnézettől független, objektív, ha élni akar a társadalom, mindenki számára jelentkező kérdés. Vajon ez ma még megvalósítható lesz-e? Vajon ez még meg tudja állítani a népesség növekedését? Mint közgazdász azt mondom. Ha ezt nem lépi meg, ilyenkor szoktam művölteni, ha ezt nem lépi meg Európa társadalma, akkor valóban nagy igazságtalanságot követel. A híresen igazság, szabadság, egyenlőség, testvérség. Hol itt az egyenlőség? Te vállalod, hogy a társadalombiztosítási járulékot fizeted és kapsz nyugdíjat. Ha nincs demográfiai utánpótlás, nincs, aki a pénzedet működtesse. Sem a holttőkédet, sem a pénztőkédet, sem az abból képezett gépet. Nincs, aki működtesse, sem a szolgáltatást, nincs, aki megcsinálja. Tisztelettel jelentem. Igazságtalan a terhek olyan megosztása, hogy a humántőke újra termelésében, itt van Szegő Szilvia tanárnő, a sorokban látom, neki ez a fixa ideája. A humántőke újratermelés, és teljesen igaza van, újratermelésében való közömbössége a társadalomnak elképesztő. Azt hiszitek? Azt hiszik önök? Azt hiszik a politikusok? Tudom, hogy ez nem a politikai nagygyűlés, de azt hiszik, hogy azzal, hogy a gyermekeknek időnként adnak iskolakezdési segítséget, hogy meg tudják venni a tankönyveket. Ezzel a dolog el van intézve, hogy ezzel igazságos, egyenlő. Magánügy a gyerek? Hát majd meg fogjátok látni. Ti még meg fogjátok látni, hogy nem az. A gyermek közjószág, a gyermek közügy. És így kell rátekinteni pszichológiailag, társadalompszichológiailag, így kell szociológiai dolgot kezelni, és így kell gazdaságpolitikát csinálni hozzá. Na, menjünk tovább. Itt most gyorsan mutatom a számokat, remélem még beleférek, írtó rohanva. Szemmel látható, hogy a kiadások, nyugdíjkiadások, egészségügyi kiadások jelentős mértékben meg fognak növekedni. Most ezt az alsó sort mutatom itt. Az OECD becslései szerint a nyugdíjkiadások mintegy 3%-kal, az egészségügyi kiadásoknál 3,7%-nál, és az idős gondozásnál 2,2%-os emelkedést jósolnak 2005-ről 2050-re. Ezt GDP-hez viszonyított számok ezek. Nem lesz ám ez nagyon kevés. Idősödő Európában itt is láthatjuk, tudom az idő már kevés, és ezért most próbálom magamat visszafogni. Azt láthatjuk, hogy a közkiadások mindenütt nőni fognak. Ezért reformkényszerben vagyunk. Ezt szeretettel és örömmel fogadják a pénzügyi szervezetek, bocsánat, mert nekik ez egy üzleti lehetőség. A kormányok meg lepasszolják, és azt mondják, hogy na akkor oldják meg magánerőből, akik tudják, ahogy tudják. Ha a járulékokat nem tudjuk emelni, mert a kínaiak nem fizetnek járulékot, és kiütnek bennünket a piacra, akkor, hogyha versenyképtelenek vagyunk. Márpedig azok vagyunk itt is most mindenki, minden párt azon töré fejt, hogy lehet csökkenteni a TB járulékokat, ugye? Emelni kell a nyugdíjkorhatárt, ezt elkerülhetetlen, mert nem bírja a társadalom. Hogy hol fognak dolgozni, és mit csinálnak, azt nem tudom, de emelni kell a nyugdíjkorhatárt. Csökkenteni kell a nyugdíj és a bér arányát. Hát miből élnek meg az öregek, egy nagy kérdés lesz majd. Másik lehetőség az, hogy átérünk a tőkefedezeti nyugdíjbiztosításra, illetve a kevert rendszerre, ami Magyarországon van. Ebből azt lehet látni, hogy ez igazán nagyjából csak az USA-ban, meg Hollandiában működik, tehát náluk jelentős a ilyen típusú megoldás. De ez nem jelenti azt, hogy igazán a nyugdíj, a költségvetés hiányát mérsékelni, amikor erre átérnek, tehát a kormányok itt csalódtak, ezzel a magyar kormány is rájött, sőt, időben is elhúzva megemeli a költségvetés hiányát az áttérés erre a rendszerre, és még ráadásul a nagy hozamokat se hoz, aminek következtében azt mondhatnánk, hogy érdemes volt erre térni, csak időben egy kicsit kisimítja a kiadások időbeli ingadozását. Tehát azt mondhatom, hogy nem olyan nagy eredményt hozott ebből a szempontból a kormányok várakozása szempontjából. Európa magán megtakarításai sajnálatos módon csökkennek, és nézzék, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a GDP-hez viszonyított magán megtakarítások ilyen arányra csökkennek. Miért? Mert az idősek fel fogják élni, amiük van nagy valószínűséggel, és nincs miből már megtakarítsanak, a nyugdíjból már nehéz lesz. Ennek következtében arra is számolnunk kell, hogy amit mi megtakarítunk, mert hogyha ez a fixa ideál, hogy ezt szeretném a ifjúsággal kommunikálni, szeretném, hogyha látnák, érzékelnék, hogy az a megoldás, hogy majd én gondoskodom magamról, hogy az sem megy a demográfiai hatások figyelembevétele nélkül. Ez az úriember szellemesen mondta, hogy sell, but to whom, kinek adjak el? Eladok, de kinek? Mert ha te egy lakásba fektesz, hogy ez egy megtakarítás, ugye? Mondjuk kettőbe, egyik a öregkorodra a biztosíték, addig kiadod, addig jön is a hozzám belőle. De egyre kevesebben lesznek, akik igénybe veszik. Egyre kevesebben. Akkor kinek adod el a lakást? Túl kínálat lesz. Most egy ingatlan válság van, nem mondom, hogy ezzel függ közvetlenül össze, de ilyen típusú ingatlan válság, hogy elolvad a befektetés értéke, fog majd jelentkezni belátható időn, a ti időtökön belül. Ha csak az Európán kívüli, ezek meg nem veszik. A jövő tehát az, hogy ezeket a befektetési konstrukciókat, ha lakást cím, akkor veszi meg, ha át is költözik a kis kínai. Vagy indiai, az még a jobbik eset. Igen. Bocsánat. A másik az, hogy megveszi a te megtakarításaid. Tartasz egy portfóliódban egy rakás állampapírkötvényt, vagy akármilyen kötvényt, cégkötvényt, részvényt. Most kapunk állítólag a kormányunktól részvényvásárlási lehetőséget. Kinek fogjátok eladni, ha megöregedtek? Ha nem lesz elég fiatal, akinek a megtakarítási volumene ugyanannyi legyen, mondjuk azok a fiatalok majd többet fognak keresni. Tehát az egy kicsit emeli a jövedelmet. De ha nagyon kevesen lesznek, nem biztos, hogy kompenzálni tudja. Összességében tehát a várható vásárlóerő kevesebb lesz. Meg aztán a másik kérdés még úgy őszintén szólva. Igazán mindenki arra vágyik, hogy egy ázsiai, tőlünk eléggé távoli civilizációs kör által bírt intézménynek a dolgozója legyen? Lásd Hankok. Hát pedig meg fogják venni, mert ők is most építik ki a társadalombiztosítási rendszerüket, mert hogy eddig még nincsen, és elkezdnek spórolni, akkor azt valamibe be kell fektetni. Elképzelhető, hogy amerikai állampapírokon kívül még ebbe is befektetnének. A harmadik lehetséges megoldás, amit egy darabig lassíthatja a problémákat, Augustinovics Mária, jeles magyar közgazdásznőnek a véleménye szerint, nem az öregedése van baj, hanem az, hogy kevesen találnak munkát Európában és Magyarországon is, és ebben neki igaza van. Aláhúzom, igaza van, de azt is mondanám, hogy nekem még inkább van igazam. Tehát az, hogy igaza van, csak a hosszabb távon, előbb-utóbb, akkor is jelentkezni fog a demográfia probléma. Hát persze, most ha nem nézünk nagyon messzire, csak a saját életkilátásomat nézem, addig ez megoldaná nekem a problémát. Hosszú távon azonban semmiképpen. Ezért a lehetséges megoldás igazából csak az, ha a gyermeket közjónak tekintjük, változtatunk az igazságtalan teherviselésen a társadalomban, a humántőke megtermelésének és megteremtésének a költségeit is kompenzáljuk, és egy kicsit bátrabban nézzünk a jövőben, picit az önzésünkből lefaragunk, picit szolidárisabbak leszünk a társadalomban egymással, mindenek előtt és legfontosabban a családdal. Cselekednünk reformok felvállásával nem holnap kell, hanem ma. Mert a demográfia és a humán erőforrások fejlesztése, ezen tendenciák megváltoztatása rendkívül hosszú távú folyamat. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen!
Köszönjük professzor asszony előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Azt tudjuk, és itt is láttuk, hogy a föld népességének a egyébként rendkívül dinamikus növekedése az a fejletlen világból származik. Miért nem képeződik ez le például Európába oly módon, hogy a kelet-európai térség demográfiai helyzete inkább jobb lenne, mint sem a nyugat-európairól. Az utódállamokról már nem is beszélünk. Köszönöm szépen.
Ja, nem kell mutogatnom most semmit. Nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Valóban úgy mondják, hogy emerging economies, tehát felemelkedő gazdaságok, két sora az ázsiaiak, és mi is valóban egyszerűen rendkívül markáns a különbség a kettő között. Azt kell mondjam, hogy Kína egy kicsit hasonlítani fogja a dolgokat, mert hiszen ott rövid időn belül egy több százmilliós népesség bezuhanás fog következni. Tehát belátható időn belül Kínában is jelentkeznek azok a tendencek, na de hát végül is Mao Tse-tung is kommunista volt. Gyerekek, nem az ideológiának azokat a szép eszmét akarom, amit tisztelek kifogástárgyában, hanem azt a konkrét politikát, ami ebben a diktatúrikus gazdaságpolitikával és társadalompolitikával ezekben az országokban megvalósult. Az embereket álságos közösségi célok belengetésével gyakorlatilag bezavarták a magánélet szűk körébe, ahol próbáltak optimalizálni, mert az ember nem buta, és azok között a körülmények között próbálja a család tervezésébe, a család gazdaságát, a család gazdálkodását megvalósítani. És nagyon markáns mutatók, Botos tanár úrnak vannak rendkívül csodálatos számításai, amelyek megmutatják, hogy az egy főre jutó jövedelem milyen mértékben esik, ha a gyereklétszám nő. Megfosztod magad egy csomó lehetséges élvezet, nem tudsz elmenni moziba, ugye, mert ott kell vigyázni a gyerekre. Ha nincs mama vagy babysitter, mama, ahhoz az kell, hogy a generációk közötti szolidaritás erősebb legyen, esetleg közel lakjon, esetleg nagy lakásban együtt lakjatok, és legyen valami tolerancia a generációk között. Ugye? És Ázsiában ez megvan. Tehát ezt szeretném válaszolni, tanár úr, hogy a kommunizmus az ott is meg fogja tenni áldásos hatását. De azok a világnézetű országok, amelyekben a társadalmi szolidaritás is nem annyira individuális megközelítés, mint ami Európát és fejlett világot jellemzi, érvényes, azok versenyképességét nagy mértékben növeli, most én a gazdasági oldalát világítom meg, nagy mértékben növeli az, hogy a társadalom összetartóbb, vállalják a gyerekeket, és ha nem fognak engem most följelenteni, hogy politikailag inkorrekt vagyok, akkor megkérdezem én önöktől, hogy Budapesten járva láttak egy cigány hajléktalant, nem sokat fognak látni. Ők összetartanak. Vannak olyan népek, etnikumok, népcsoportok, amelyek a családi szűkebben vett szolidaritást rendkívül fontosnak tartják. És ezzel vicces módon olyan szolgáltatásokat oldanak meg ingyen egymásnak, amit másod pénzbe kerül, tehát tulajdonképpen versenyképesebbé válik annak az egy-két embernek a termelése, aki viszont munkahelyet talál, és így el tudja tartani. Én nem állítom, hogy nem lesz ebből probléma, hogy például az indiaiaknál jelentős a nyomor, Teréz anya nem véletlenül ott született és ott ért Indiában. Tehát nagy a nyomor, csak azért azt szeretném mondani, hogy a különbség Európa és Ázsia között meghatározóan, véleményem szerint az ideológia különbségekbe vezethető le. Ajaj, ez az úr készült.
Igen, rendben. Szóval nekem a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy tulajdonképpen hogyan jelentkezik az öregedés gazdasági hatása a tőkefedezeti nyugdíjrendszerben. És még ezzel kapcsolatban, hogy akkor pontosan miért is nem biztosított valakinek a nyugdíj. Mivel akkor a polgár az félretette a megtakarításokat, és nem kötelezték őt a nyugdíjnak a megfizetésére, mint a felosztó kirúgó rendszerben.
Nem vállaltak kötelezettséget, igen, arra. Igen, hát a mi rendszerünk ugye vár, én nem vagyok nagy nyugdíjszakért, ez Botos Soska bácsi tudja jobban, tanár úr, de a lényeg a következő. Egyrészt mindenképpen a kötelező rendszerből kap, és ez oda irányul. A másik rész, amit mi a kötelező magánnyugdíj alapokba teszünk be, azokat valamibe be kell fektetni, kedves hallgatóság. Most mibe tudja befektetni? Itt a befektetési politika, struktúra, portfólió mixelése a kérdés. Egyrészt, amióta világ, azóta mindig azt mondják, hogy a óvatosságra kell inteni az ilyen alapokat, és lehetőleg állampapírt vegyenek, mert akkor vagy összeomlik az állam, aztán akkor már utánunk az özönvíz, akkor már mindenek vége. De az állam, amíg áll, és hát azért állam valamilyen formában azért mégis mindig csak van, akkor az valamilyen formában gondoskodni fog a polgárairól. Hadd mondok egy nagyon érdekes példát el erről. Azt, hogy a háború, második világháború után a németeknél ugyanolyan bankkonszolidációt hajtottak végre, mint amilyet mi 90-es évek után. Miért? Mert Schmidt Johann, aki meghalta magát a fronton, a felesége van 3 gyerekkel otthon, kis pénzük benn volt a takarékba, most veszítse el, azért, mert a bank a hadigyárakat finanszírozta, és azok nyilván nem tudják visszafizetni a pénzt. Az állam akkor teremtett rá kötvények formájára a pénzt, ígéretet, hogy adókból ezt áttranszferálja oda. Tehát az állam az egy garancia arra, hogy valahonnan elő fogja teremteni, hogy ne vesszen el a pénzed a nyugdíjalapoknál is, illetve a nagy rendszernél. De hogyha te egy olyan alapba teszed be, azt mondja, hogy én befektetem, akkor ha állampapírt vesz azon, ilyen értelemben az a garancia megvan, hogy ezt meg fogod kapni. De ha tulajdonképpen az alapnak ezt a, akár csak egy állampapírt is, el kell adnia, mert elérkezik abba az időszakban, nem a messze van már, amikor az első kifizetések a mi nyugdíjalapunkból is lehetségesek lesznek, és ha azt el kell adja, akkor az a kérdés, hogy lesz-e rá azon fix kamatok, általában fix kamatokkal vannak ezek megterhelve, lesz-e rá vevő, aki emellett ezt meg akarja venni? Lesz-e annyi megtakarítás országon belül, vagy a világban, hogy magyar államkötvényt akarja őrült módon venni, hogyha annak nem olyan nagyon versenyképes esetleg a kamata? Ha túlkínálat van a papírból, a pénztár kidobja a piacra, esni fog az árfolyama. Kevesebb pénzt fog érte kapni. Ugyanaz, mint a Jeremy Siegelnél, amit láttunk, hogy a fészekben kevesebb a tojás. Te beletojtad, azt hitted, hogy ebből ennyi pénz lesz, és nem lesz annyi, mert nem veszik meg annyiért. Elvész az értéke a megtakarításodnak, ha csak nem veszik meg, mondjuk a kínaiak pont magyar állampapírt akarnak megvenni. Egyelőre ennyit tudnék erre válaszolni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Tóth Szergely, az STL Juhász Gyula Pedagógus Képző Kar intézetvezető főiskolai tanára tartja meg a nyelv, mint hatalmi eszköz meggyőzés és manipulálás Dantétől Orwellig című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!